Füles bagolyolvasó. Déri Tibor. Itthon. A katona egy percre megállt a ház kapuja előtt, vizelet és főzelék szakszivárgott ki az angyalföldi bérkaszárnya kapu aljából, s mint az ismerős anyai szó az eszméletbe, egy pillanat alatt bevette magát a katona horrába és tüdejébe. Nagyot nyelt, és elsápadt boldogságában. Leheletnyire ugyanaz a szag volt, amely 6 évvel ezelőtt bocsátotta ki magából, amikor a kapuból kilépve, bevonult századához. Sem Ukrajnában, sem később, hadifogsága alatt nem találkozott vele, legföljebb közeli, távoli rokonaival, amelyek épp csak megrebbentették az emlékezetét, de egyik sem az anyanyelvén szólt hozzá. Ez a szag volt az otthon szaga, ez a szag volt a hazája. Szemügyre vette a házat. A kapu és az emelet között, balról az első ablak alatt szabatos szívalakban lerepedezett a sötét sárga vakolat, ez már az elmúlt 6 év sebb helye volt. Megnézte, aztán belépett a kapun. A lépcsőház ugyanolyan volt, mint régen, csak az ablakokból hiányzott az üveg. A lépcsőfokok kikopott mélyedéseibe a lába úgy talált bele, mint egy betapósott cipőbe, a folyosón az egyik csorba keramitlap is a régi mozdulattal billent meg a talpa alatt. A sarokban a közös árnyék szék sötét zöld ajtaja, mint rendesen, most is félig nyitva állt. A ház megvárta. Keze fejével megtörölte a homlokát, aztán bekopogott az üveges konyha ajtón. Belül a szoba ajtaja nem nyílt ki a kopogásra, a konyha sötét maradt. A másodszori kopogásra már tudta, hogy felesége, ha életben maradt, nincs otthon, de azért lelkiismeretességből harmadszorra is bezörgetett. Háta mögött, a folyosó túlsó oldalán kinyílt egy ajtó, a kisrés egy ideig szembenézett a hátával, aztán hirtelen üvegcsörömpöléssel becsukódott. Jobb kéz felől is megelevenedett egy vagy két ablak üveg mögötti nézéssel, balról az első szomszéd ajtaja kinyílt és nyitva maradt. Az ember megfordult és figyelmesen megnézte a küszöbön ácsorgó gyereket. Lehet, hogy a fiam, gondolta. Ha Mariska munkába ment, beadta Molnárékhoz. Hogy hívnak? Kérdezte. Molnár Jancsi, mondta a gyerek. Biztos, a gyerek elnevette magát. Biztos hát, kiáltotta, s merészen szembenézett a katonával, aki csendesen biccentett, majd maga is elnevette magát. Kit keres, vitéz úr, de nem kapott feleletet, a katona már újra befordult a lépcsőházba, csak a bólingató hátizsákja köszönt el az utána bámuló gyerektől. Len, a ház felügyelői kajtaja előtt még egyszer meg kellett törölnie verejtékező arcát. Az asszony a tűzhely mögül bámult rá a házmesterek ellenséges, védekező tekintetével, de kintről, az udvarról, a körfolyosókról is már jó néhány leselkedő, falánkszem szúrt a hátába. Levette sapkáját, hátizsákját neki támasztotta a falnak. Nem ismer meg Ruf néni? Kérdezte, az asszony leengedte a karját. Nem tudok bemenni a lakásba, folytatta a katona csöndesen, a feleségem, úgy látszik, nincs otthon. Magának van kulcsa, engedjen be, figyelmesen nézte az asszony sovány, mozgékony arcát. Ez az arca meghökkenés, a döbbenet, akár öröm és a részvét egymásba átjátszó gyors változataival, mint egy történelmi körkép, egy perc alatt elmondta mindazt, ami az elmúlt 6 év alatt távol létében az otthonában történt. Elfordította a fejét, nem tőle akarja megtudni. Legyen szíves, nyissa ki, ismételte meg ridegebben. Hát maga él, juhász úr, nyílt ki az asszony sápadt, foghíjas szája. Mi már azt hittük, hadifogságból jövök, mondta az ember. Nem írtam meg a debreceni gyűjtőtáborból, mert a feleségemtől már 2 éve nem kaptam levelet. Adja ide a kulcsot, de az asszony időközben már határozott sajnálkozással ingatta a fejét. Nincs kulcsom, juhász úr, mondta egy árnyalattal részvételesebben, mint ahogy a felelethez illett volna. A katona rögtön elértette. A feleségem tehát él, gondolta. S a fiam, a lakás még az én nevemen van? Kérdezte elfordított fejjel, mert nem akart tovább olvasni. Hát hogy ne volna igen, bólintott az asszony. Üljön le, juhász úr, a lépcsőm felmenet a halántéka kalapálni kezdett, satorka kiszáradt. De mire a lakásajtó elé ért, a hirtelen düh már visszahúzódott az idegei alá, s már csak az izmaiban vesztegelt belőle annyi, hogy az ajtót, anélkül, hogy a hátizsákot levetette volna, vállának egyetlen lökésével benyomhatta. A folyosói ablakokban a gyorsan visszahúzódó arcok, alig hogy az ajtó becsukódott mögötte, újra kikívánkoztak a csendes őszi reggel fényébe, itt is, ott is kicsapódott egy ajtó, egy asszony ijedten hátra-hátra nézegetve, átperdült a szemközti lakásba. Lenn a házfelügyelőné keresztet vetett, aztán begyújtott a tűzhelybe a reggeli kávé alá. A katona előbb a konyhában nézett szét, aztán a szobát vette szemügyre. A bútorai mind megmaradtak, még meg is szaporodtak egy zöld posztós tölgyfa íróasztallal, mely a szekrény és az ablak közé állt fel, párkányán egy idegen férfi bajuszos arcképével. A fal mellé állított széken egy kopott férfi kabát lógott. A katona csak a szemével nyúlt hozzá, nem a sajátja volt. Egy bajusz kefében is megbotlott a tekintete, egy pipában s a sarokban egy földön heverő piszkos harisnyában. De az idegen tárgyak bűzös leheleténél élesebben csapta arcul az, ami a hiányréseiből fújt feléje pokoli szagával. Feltépte a szekrény ajtót, a szekrényben sem volt nyoma semmiféle gyermekholminak. A konyha szekrényben sem, a fiókokban sem. Visszament a szobába, az íróasztalhoz, kezébe vette a bajuszos férfi fényképét és szétnyomta. Az ujjait felsebezte a képkeretből kinyomuló szögekkel, a vére is elerett, de nem vette észre. Levetette hátizsákját, a falnak támasztotta, s leült egy székre. A lakásnak más szaga is volt, mint amikor ő élt itt az asszonnyal. Ha most szembe kerül vele s a szeretőjével, úgy érezte, agyomerné őket. Ültében kiegyenesítette derekát, s hangosan dadogott a dühtől. De, amikor egy óra múlva felállt a székről, már lecsillapodott. Kiment a konyhába, begyújtott a tűzhelybe, s feltett egy fazék vizet. A repedezett zománcú, nagy, kék lavor a régi helyén volt, a zsámoly mögött, öblével a falnak támasztva. Ettől újra arcába szökött a vér. A lavor szemérmetlenül felkínálta neki felesége rácsukódó kezét s mögötte a lehajló derekát, ahogy ismerős mozdulattal az idegen férfi számára emeli fel a zsámolyra. A szappantartó is a régi helyén volt, a konyha szekrény tetején, az összehajtogatott, kisé nedves törülköző alatt. Mögötte a borotválkozó tükre. Ugyanolyan maszatosan, a ráfröccsent szappanhab homályos foltjaival, mint az ő idejében. A tűzhelyen egymás mellett két doboz gyufa, az egyikben az elhasznált szálak, mint az előtt is. Az asszony megőrizte a maga kis világát, amelyből ő kilépett, s mást engedett a helyébe. Beállt a lavorba, végigmosdott, azután az idegen férfi borotvájával lehúzta a szakállát. Mozdulatai lassanként elcsendesedtek, visszataláltak arra a pályára, amelyen évek óta haladtak a láger egyhangú, lassú ütemére. Fehér neműt váltott a hátizsákjából, megevett egy karé kenyeret s egy almát, az ablakból egy ideig elnézegette a szűk külvárosi utca gyérforgalmát, aztán kezefejével megtörölte a száját, s a szekrény elé lépett. Tiszta ember, gondolta, mi alatt az idegen férfi holmiát kirakta a szekrényből, s becsomagolta a szekrény tetején talált kopott, barna kofferba. Két rendruha lógott a szekrényben, egy nyári vászon meg egy fekete, alattuk egy tisztán tartott sötét barna félcipő. Nem nyúlt a zsebekbe, a fiókokból is vizsgálatlanul rakta ki, ami idegen holminak látszott. A szeme olykor a konyha ajtó üvegére tévedt, de csak a behulló őszi napfény szűrte le róla, amelyet ritkán juggatott át egy-egy előtte elsiető árnyék. Délfelé megszaporodtak az árnyékok, de minthogy az asszony nem jött haza ebédet főzni, alig ha nem estig kell várnia, míg találkozhatik velük. Rakosgatás közben a gyereke üres helye mellett még két résre bukkant, amelyeken átleláthatott az elsüllyedt múlt húzatos alvilágába. Egy négyszögletes foltra a tapétában az ágyak fölött, amely elől leakasztották szüleinek lakodalmi fényképét s egy nefelejts mintával díszített, rózsaszínű dobozra, melyben a felesége a szerelmes leveleit őrizte, s mely most üres volt. A hadifogságból küldött leveleit sem találta, de azért a délután csak eltelt. Megjavította a konyhában a csorgó vízcsapot, egy szakadt cipője talpából vágott ki hozzá új tömítést, megigazította a konyhaajtó kiugrasztott zárát s megszögelte az egyik lazalábú széket. Épp elkészült vele, amikor a konyhaajtó kinyílt. Elsőnek az asszony lépett be, mögötte a szeretője. A mozdulataikból látszott, hogy már tudnak a hazaérkeztéről. Maga várjon itt künn, mondta az embernek, előbb négy szem közt akarok beszélni a feleségemmel. A mellénél fogva kitolta az ellenkező férfit a folyosóra, az asszony kezéből kivette a kulcsot, s lezárta az ajtót. Ne féljen, nem bántom Mariskát, szólt ki az emberhez, s a hangja hogy nyugodt volt, hogy maga is meglepődött. Várjon, amíg be nem hívom, az asszony megöregedett, a fia halálát viselte arcvonásain. A mögötte kopogó lépteik is, mint halomhábbak lettek volna, a szeme riadt fényekkel telt meg, amikor a katona megfordult, s az arcába nézett, csak a karcsú dereka állt még épp oly egyenesen, mint leány korában. Ülj le, mondta a katona ügyefogyottan. Olyan csend volt a szobában, hogy a Váci útról behallatszott a villamosok csengetése. Ülj le, munkából jössz, igen, mondta az asszony. A katona bólintott. Ne félj, nem bántalak, dünnyögte, csak beszélni akarnék veled, aztán elengedlek. A gyerek, meghalt, mondta az asszony. Mikor? Ostrom alatt, 44-ben. Tudom, hogy az ostrom 44-ben volt, mondta a katona, a lágerben bemondták. Azért álltál össze ezzel a bajuszossal, mert a gyerek meghalt. Az asszony nem felelt. Az anyám, kérdezte a katona egy idő múlva. Az is, mondta az asszony. Az enyém közül pedig csak a ceglédi húgom él, mert a bátyám is elesett Ukrajnában. Mindketten hallgattak, értem, mondta a katona kisvártatva. De azért azt a képet nem kellett volna leakasztani a falról, az akarta? Az asszony szótlanul bólintott. Féltékeny volt, kérdezte a katona, s hangja alig észrevehetően kiöblösödött. Milyen ember, jó ember, mondta az asszony. Nem szólhatok rá semmit, a katona bólintott. Nem igen változott ez meg, gondolta, csak, mintha lassabban beszélne. De a foga még épp oly fehér, hol dolgozol? Kérdezte. Textilgyárban. Melyikben? A kispestiben. Ott ismerted meg, nem? Mondta az asszony. Az adószámvevőségen hivatalnokoskodik az öt kerületben. Kibombázták a lakásából, a felesége meghalt, s kiadtam neki a szobát, én meg a konyhába mentem. Mióta vagytok együtt? Kérdezte a katona. Az asszony elgondolkozott. 2 éve, mondta, azóta, hogy nem írtam neked. Ez is rendjén volt. Akkor lett volna csalás, ha ír. Az asszony beszéde olyan áttekinthető s nyugalmas volt, mint egy nyári rét, nem lehetett eltévedni benne. A katona csendesen nézte az arcát, már nem vette észre a pohlábakat sem a szeme aljában. Nem bírtál egyedül maradni? Kérdezte. Igaz, nehéz sorod volt. Az asszony vállat vont. Nem volt nehezebb, mint neked? Felelte lassan, s elpirult. Csak nem bírtam. De arra vigyáztam. Tette hozzá halkan, és elpirult. Hogy gyerekem ne legyen tőle. A katona megfordult, s az ablakhoz lépett, ott törülte meg a szemét. A posnanszki gyár megmaradt? Kérdezte. Meg. Dolgozik? Igen, akkor visszamehetek, mondta a katona. 14 évig dolgoztam náluk. Mondani valójuk nem volt már, csak egy. Ha az elmondatik, akkor majd beszélgethetnek tovább. Visszajössz hozzám? Kérdezte a katona, s a széles háta a szürke flanellingben úgy nézett az asszonyra, mintha az arca volna. Igen, felelte ez egyszerűen. Megint csend lett, temetés és teremtés kettős csendje. A katona megfordult, megfogta az idegen barna kofferét, kiment a szobából. Ne jöjjön ide többé, mondta a folyosón várakozó embernek, fölösleges. Ha maradt még itt holmia, holnap beviszem a hivatalába. Mariskának már nincs szüksége magára. Bezárta az ajtót és visszament a szobába. Az asszony a hátizsákja fölé hajolva a holmiát rakosgatta. A katona egy ideig szótlanul elnézte, azután leült melléje a régi székre. Milyen világ van itt? Kérdezte.